Mivel ez a mai műsor ez egy ilyen kutatásokról szóló műsor, most is egy innovatív módszert fogunk bemutatni a vendégünk által. Dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika adjunktusa van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Kezdjük ott, hogy egyrészt a fogágybetegségekről még így nem beszéltünk ebben a műsorban, volt a szájbetegségekről, a fogpótlásról beszéltünk, implantátumokról. Ez most egy új téma nekünk, de mindenképp érdekes, mert az elején tisztázni, hogy a lakosság hány százalékát érintheti az íny és az íny fogtartó szövetének a gyulladása.
Igazából ezt két részre osztanám. Az egyik része az az, hogy enyhe fokon ingyulladás jelleggel mennyire, mekkora részét érinti a társadalomnak. Ez természetesen országfüggő, gazdasági helyzet függő, edukáltság függő, de nem ritka az, hogy akár egy ilyen 90-95%-os érintettség is van. Ez a fajta előfordulás igazából annyit jelent, hogy az embernek be van gyulladva egy picit az ínye, néha vérzékenyebb, vörösebb, stb. És van a másik fajta, amikor komolyabban érintett már a páciens, amikor már akár a csontszövetében is, meg az ínszöveténél is észrevehetők olyan visszafordíthatatlan változások, amikkel már úgymond nem lehet sok mindent csinálni. Ez már azért jóval kevesebb, de különböző tanulmányok szerint akár 20-40%-ot is tud érinteni a populációból.
Ez általában az elégtelen fogápolás, vagy a fogápolásnak a teljes hiánya miatt alakul ki, vagy ez azért egy megfelelő és rendszeres fogápolás mellett is előfordulhat?
A fogágybetegségről igazából én úgy nyilatkoznék, hogy ez egy multifaktoriális eredetű elváltozás, ami azt jelenti, hogy nem csak egy faktor, nem csak az elégtelen szájhigiéné, nem csak a genetika, nem csak a különböző helyzetek, fogpótlások befolyásolják, de hogyha valamit mondani kellene, akkor én azt mondanám, hogy a legnagyobb részt a szájhigiénétől függ, ez mondjuk a 70-80%-os befolyásoló tényező, és még ott van az a 20-30%, ami akár genetika, akár a fogak helyzetéből, fogpótlások kivetelezéséből adódó ok, amiben ki tud alakulni.
És hát ugye a fogápolásban, a rendszeres, meg alapos, meg szakszerű fogápolásban abban legendásan nem vagyunk jók, ha jól tudom, ugye? Így
szóval megbeszéltük múltkor.
Egy főre eső fogkefék száma per év, meg a ki mennyi fogkrémet vásárol. Ugye jól tudjuk, hogy sajnos ez nálunk ilyen korszakos probléma.
Ez így van, ez nem feltétlenül csak a fogágybetegségre, hanem az összfogadati állapotra, a foghiányok számára, a lyukas fogoknak a számára, és ezek mellett természetesen a fogágybetegségben is megjelenik. Legfőképpen itt igazából a prevenciónak a hiánya és az edukáltságnak a hiánya jelenik meg a gazdasági helyzet mellett, ami ezeket a számokat nagyban befolyásolja.
Jelen pillanatban a szakma szerint mennyi időnként illik megjelennünk egy fogorvosi viziten, hogy ne legyen hosszú távon komolyabb problémánk?
Saját praxisomat tekintve igazából én ezt két részre szoktam venni. Vannak azok a páciensek, akiknek jó szájhigiénéje van, jól tisztítják a fogukat, tudatosak ebben az ügyben. Őnekik azt szoktam mondani, hogy évente elegendő jönni, és van az a másik része a pácienskörnek, akinél vannak hiányosságok akár fogtisztításban, akár motiváltságban, akár olyan egészségügyi dolgok még háttérben állnak, mint például cukorbetegség, vagy olyan hátráltató tényezők. Igen, egyértelműen, vagy például a dohányzás, az is egyértelműen a fogkő képződését elősegítő tényezők közé tartozik. Őnáluk azt szoktam mondani, hogy 6 havonta azért illik megjelenni, hogy el tudjuk kerülni a komoly problémákat.
Ha visszatérünk a fogágy betegségre, illetve a fogíny betegségekre, akkor a higiéniával ez hogyan függ össze? Ez nem lehet, hogy inkább genetikai eredetű, mint sem a higiénét kell felelősségre vonni?
Én ezt úgy szoktam elmagyarázni a pácienseknek, hogy a fogkő az egy irritáló tényezőként van jelen a páciensnek a szájában, ami azt jelenti, hogy mint egy ilyen kis mirgli papírként kell gondolni, mert a fogkőnek a felszíne érdes, és ez az érdes felszín plusz az a tényező, hogy ebben nagy mennyiségű baktérium is megtalálható, patogén baktérium megtalálható, ennek a kettőnek az összessége egy folyamatos gyulladt íny állapotot hoz létre, aminek hosszabb távon, középtávon az lesz az eredménye, hogy vagy nagyon durva módon begyullad a fogágy, és akkor ott a páciensnek egyéb más panaszok is előjönnek, vagy a szervezetnek van egy védekező reakciója, ami abból áll, hogy visszáhúzódik a csont, és visszáhúzódik az ény, próbál elhatárolódni ettől a fogköves területtől, de ennek az a következménye, hogy akkor szabadul fel egy új terület, arra újra fogkőrakódik, még jobban visszahúzódik a csont, még jobban visszahúzódik az íny, és ez hosszú távon ahhoz vezet, hogy igazából a fog körül a csont teljesen eltűnik, és emiatt mozgathatóvá válik a fog, és el kell távolítani őket. Szóval a fogágybetegségnek és a fogkőnek ez az összefüggése. A fogkő, mint irritáló tényező nincsen jelen, szóval a páciensnek van egy jó szájhigiénéje, akkor is vannak olyan extrém állapotok, amikor a szájnak a baktérium flórája eltolódik egy olyan patogén irányba, egy olyan rossz irányba, amikor minimális, vagy éppen, hogy nincs is fogkő a páciens szájában, de egy olyan fokú ingyulladás jön létre, egy gennyes ingyulladás, ami rövid távon, szóval nem is hosszú távon, hanem rövid távon ahhoz vezet, hogy a páciens elveszti a fogait. Szóval van ilyen, amikor genetikailag úgy alakul ki a páciensnek a szájflórája, vagy egyéb betegségek okán, hogy ez fogelvesztéshez vezet rövid távon, de ez ritkább, szóval mondjuk 95-98%-ban a fogkő aludás legnagyobb részt, és kisebb részben van jelen a bakteriális érintettség, vagy hát a genetika.
A fogkőről jut eszembe ugyanide egy kérdés. Egyrészt van a fogkő leszedés, illetve van a polírozás, ami szintén talán összefügg a fogkővel, illetve annak a kialakulásával. Ezeket milyen időközönként lehet elvégezni? Mert az az érzésem, hogy mint ahogy a kocsit se polírozhatjuk havonta, csak azt mondjuk, nem tudom, néhány évente, úgy gondolom, hogy a fogkő leszedés és a polírozás sem lehet a megfelelő megoldás ezekre a problémákra. Ezt jól gondolom?
Igazából ez egy nagyon jó meglátás. Nem is feltétlenül a fogkőleszedést, hanem amikor az inny alatt van már a fogkő, akkor egy ilyen kézi eszközzel szokták, úgymond a kollégák, azt szoktuk lepattintani, leszedni azt az inny alatti fogkövet, ahol már az ultrahangos készülékkel nehezebben tudunk bejutni, vagy eljutni. És ott például a tankönyvekben is, meg akár a való életben is látunk olyan példákat, amikor nagyon lelkes kollégák visszahívják havonta, pár havonta a pácienseket, és kvázi egy homokúraszerűen el tudják vékonyítani a fognak az anyagát, mert folyamatos ott mechanikailag irítálják azt a területet. Ez leginkább a kézi eszközzel való fogkővet levételre igaz. Az ultrahangos fogkőlevételnél igazából teljesen más a technika, ott nem az van, hogy effektív erőből szedjük le a fogkövet, hanem megrezegtetjük ultrahangon a fogat és a fogkövet, és ezek különböző módon rezonálnak vissza, és ennek az az eredmény, hogy elválik a fogkő a fogtól. Szóval összességében, hogyha mondanom kéne valamit, akkor az ultrahangos fogkőlevétel az nem feltétlenül károsítja nagy mértékben a fogat, tehát ezt relatíve gyakran is el lehet végezni. És még volt egy kérdés a polírozással
kapcsolatban.
A polírozás az viszont abszolút nem bánt. Szóval az már nem egy mechanikai, nem olyan, mint az autóknál a polírozás, olyan szempontból, hogy az autóknál a fényezésnek a rétege az mondjuk 100 mikron, vagy pontosan nem tudom, hogy mennyi, de nagyon-nagyon vékony. A fognál, amikor polírozunk, akkor sem az ománcból, sem a gyökérnek az anyagából, hogyha esetleg az kilátszódik, polírozással nem nagyon tudunk eltávolítani, vagy ha is távolítunk egy pár mikronos réteget, az nem lesz befolyásoló a későbbiekben a páciens számára. Szóval, ha sorrendbe kéne rakni a kézi fogkőlevétel az, ami a legdrasztikusabb, azt azért meg kell gondolni, milyen gyakran csináljuk. Az ultrahangost azt lehet olyan időközönként, ahogy szükséges, a polírozás az viszont nem befolyásolja ezt a dolgot, viszont egy szükséges tényező a fogkőlevételkor, mert amikor levesszük a fogkövet, akkor a fognak a felszíne, vagy a gyökérnek a felszíne az még minimálisan érdes tud maradni, amin sokkal könnyebben megtapad az ételmaradék, sokkal könnyebben alakul ki újra fogkő, és ezért polírozzuk a végén, hogy egy sima felszínt kapjunk, amin a lehető legkevésbé tudjon megtapadni az ételmaradék.
Szóval polírozni hányszor lehet, vagy milyen időközönként?
Az bármennyiszer igazából, ha tényleg polírozásról beszélünk.
És mielőtt még rátérnénk az igazi témánkra, a fogágybetegségekre, eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy kérdés, hogy is mi a helyzet a fogfehérítéssel és a különböző fogfehérítési technikákkal, technológiákkal, mert ott is jellemző ez, hogy így az emberek túl tudják ezt tolni egy picit.
Hát meg sokféle módszer van, amit szerintem igen, félre lehet érteni.
A szakember mit javasol, mit nem javasol, melyiket javasolja, melyiket kevésbé tudományos oldalról nézve?
Ez ismét egy nagyobb téma egyébként, szóval erről elég sokat lehet beszélni. Itt egyrészt meg kell közelíteni a szabályzás oldalról az egészet, mert az Európai Unióban hoztak egy olyan rendeletet, hogy egy bizonyos százalékos koncentráció felett nem lehet használni a fogorvosi rendelőbe, és a páciens sem tud magának venni fehérítő anyagot. Szóval van egy szabályzási limit. hogyha ebben a szabályzási limitben benne maradunk, akkor igazából ez nem káros a fogra, ez nem roncsolja magát a fogfelszín, nem fog ettől elvékonyodni a fog, nem fog ettől hamarabb kiukadni a fog, szóval ilyen szempontból nem fejt ki káros hatást, viszont azt szokták mondani, hogy leggyakrabban fél évente, de inkább annál ritkábban évente, két évente érdemes fehéríteni, hogyha a páciens nagyon szeretné, nagyon erőlteti a dolgot, akkor maximum fél évente, de inkább évente, két évente.
Oké, akkor nem éjjegyünk el most jobban ebben a témában, de azért köszönjük a választ, és akkor térjünk rá az igazi mai témára, a fogálybetegség gyógyítása. Mi
ez a kutatásra.
És kutatás, mi ez az új innovatív módszer, amit önök kipróbáltak, vagy jelenleg éppen kidolgozási fázisban tart?
Először is igazából azt említeném meg, hogy ez a módszer még laboratóriumi körülmények között van, azaz most az általunk szintetizált anyagot vizsgáljuk be, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogyan reagálnak rá a szervezetnek a sejtjei, esetleg a patogénflóra, szóval szájban még nem került kipróbálásra, addig még azért el kell telnie egy kis időnek, az még akár egy-két év is lehet, míg eljutunk a vizsgálatokban olyan fázisig, hogy ez már tényleg pácienseken kipróbálható legyen. És igazából a lényege az, hogy az alapvetés, amit már beszéltünk korábban is, hogy a fogágybetegségnek a leggyakoribb okozó tényezője a fogkő, az a mi módszerünknél sem megkerülhető, tehát a mi módszerünk alkalmazását is azzal kell kezdeni, hogy a fogkövet eltávolítjuk. Viszont a másik kérdés az, hogy a szájban lévő gyulladás, ami esetleg a fogkő hatására létrejött, vagy valami oknál fogva folyamatosan fent el, azt hogyan tudjuk csökkenteni, vagy éppen elmulasztani. Az elsődleges vonulat az irányelvek szerint az általában az, mint hogyha van egy bakteriális fertőzés, hogy valamilyen antimikrobiális anyagot használunk, ami elpusztítja a kórokozókat. De mi ezt egy picit másik oldalról közelítettük meg, mert a szervezetnek a sejtjei közül is vannak egy bizonyos makrofágnak nevezett kis sejtek, amiknek két fajtája van. Egyik, ami a gyulladás meglétét pártolja, elősegíti, a másik fajtája pedig az, amelyik a gyulladást úgymond próbálja csökkenteni. Ez egy szabályozott folyamat a szervezetben. És a mi elméletünk szerint a gyulladást nem a baktériumok elpusztítása felől közelítjük meg, mert azt feltételezzük, hogy a fogkőlevétel során már a nagy részét el tudtuk távolítani a baktériumoknak, hanem a gyulladást fenntartó tényezők irányából indulunk el, ami azt jelenti, hogy ezeket a makrofágokat célozzuk meg. És a módszerünknek a lényege az, hogy ezek a makrofágoknál vagy megpróbáljuk elpusztítani őket, hogy ne tudják fenntartani a gyulladást, vagy azt a hatást próbáljuk kiváltani, amit úgy hívnak, hogy repolarizáció, ami azt jelenti, hogy az egyik típusú makrofág el tud alakulni a másik típusúvá, tehát azt a hatást akarjuk elérni, hogy a gyulladás csökkentő hatású makrofágoknak a száma növekedjen.
Ez egy teljesen új technika, terápia, vagy ráépül valami másra?
Maga az ötlet az már úgymond le van írva az irodalomban, és különböző ízületi gyulladásos megbetegedések esetén, mint például a reumatoid artritis már próbálkoznak vele, és ott elég jó eredményeket értek már el ezzel a módszerrel. Nem konkrétan azzal az anyaggal, mint amivel mi dolgoznánk, de maga az elmélet, a háttér az hasonló, hogy ők sem a baktériumok felől, mert ott bizonyos esetekben nincs is baktérium, hanem a sejtes szervezet válasza felől közelíti meg az egészet. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy szájüregben ez egy teljesen új dolog, de az általános orvoslásban már a mechanika, a gondolatmenet, a gondolkodásmód az már megjelent egy-két cikk esetében.
Milyen módon képzeljük ezt el, mint egy szájvíz, vagy egy gél, vagy valamilyen
milyen
speciális fogkrém, vagy hogyan tervezik önök ennek a hétköznapi használatát, hogyha majd az idáig eljut?
A formuláció igazából már relatíve a végén van. Mindenféleképpen lokálisan szeretnénk alkalmazni, szóval ez nem egy olyan dolog, amit gyógyszerként bevesz az ember, és akkor lenyeli, és akkor felszívódik, vagy akár intravénásan bejutatunk a szervezetbe, hanem ez tényleg lokálisan a szájüregben ott, ahol az aktuális gyulladás fennáll, alkalmaznánk. Alapvetően, ha erre válaszolni szeretnék, akkor a legjobb formuláció valószínűleg a GL formátum lenne, ami a felvétel után még ott tud maradni valamennyi ideig a szájüregben, tehát hogyha mondjuk ezt a GL-t bevisszük a fogak közé, bevisszük a gyulladt területhez, akkor a páciens egy bizonyos ideig ne egyen, ne igyon, hogy minél tovább tudjon ott maradni a hatóanyag az adott területen. De nem zárkózunk el igazából sem a szájvíz, sem mondjuk egy fokrémben való alkalmazástól sem.
Mikorra lehet ez egy piacérett termék olyan szempontból is, hogy az összes engedély megvan a forgalmazásához és a piacra vitelhez?
Pont az innovációs hivatalban nem régen voltam ezzel kapcsolatban beszélgetni igazából, és ez egy nagyon-nagyon sok tényezős, sok szereplős dolog. Egyrészt függ attól, hogy mikor találjuk meg pontosan azt az arányt, pontosan azt a metodikát, ami a legstabilabb, legjobb eredményt tudja hozni. Másik részről pedig a szabályozás, hogy mi ezt egy gyógyszerként vagy egy gyógyhatású készítményként akarjuk forgalomba hozni. Úgyhogy erre konkrétumot nem tudok mondani, de biztos, hogy években mérhető a dolog.
Onnantól kezdve, hogy ez az ötlet először valakinek eszébe jutott és elindult az 1.0-ás kutatás, onnan most hol tartunk? Tehát mennyi idő telt el azóta, mert innentől kezdve még mindig évekről beszélhetünk, amire ez piacon lehet.
Hát nehéz megmondani, maga az ötletnek az adója, vagy az egyik kiötlője az Zeles Tibadar professzor, az Orálbiológia Intézetnek a professzor emeritusza. Vele csináltam még annó a PhD kutatásomat, és utána azért jó pár közös projektben voltunk együtt. Szóval az ötletnek a nagy része az tőle származik, és ez körülbelül egy ilyen másfél éve volt, hogyha így mondanom kéne egy számot. De mivel több projektet is futtatunk egyszerre, ezért mindig nehéz összeegyeztetni, hogy mire mekkora hangsúlyt fektetünk. Úgyhogy ebből, hogy most másfél éve megy, még nem feltétlenül lehet következtetéseket levonni, priorizálni kell majd a munkánkat.
Ez ugye egy átlagos kutatáshoz képest, ez viszonylag egy gyors tempónak tűnik.
Igen. Leginkább azért, mert én személy szerint nem feltétlenül gyógyszerként akarnám ezt a legvégén forgalomba hozni, mert hogyha gyógyszerről beszélünk, akkor jönnek igazán közbe azok a tényezők, ami az időfaktort azt nagyban megnyújtják, szóval akkor nem feltétlenül évekről, hanem akár évtizedekről is lehet beszélni, mire az összes engedélyeztetési folyamaton végig tud menni, úgyhogy meglátjuk majd, hogy melyik irány lesz majd a nyerő számunkra.
Ezek a folyamatok egyébként most meggyorsultak már az elmúlt időszakban?
Az engedélyeztetési folyamat az akkor lesz majd úgymond aktuális, amikor már maga a formula, maga az anyag, az már úgymond teljesen készen van, már az összes vizsgálat a birtokunkban van, és azzal tudunk oda menni a különböző hivatalokhoz, hogy tessék, itt van, nézzék meg, hogy ez mennyire toxikus, mennyire pusztítja a baktériumokat esetlegesen, milyen hatással lehet a szervezetben, hogyan gyártjuk, milyen formában akarjuk használni, szóval ez még egy következő lépés lesz majd.
Így a végén zárásképp eszembe jutott még egy dolog, ugye itt egy olyan innovációról beszélgetünk, ami ugye a fogágybetegségek kezeléséért szolgálja. Azt az egyet nem tettem föl, már az elején szerettem volna azt a kérdést, hogy a változó világ, ahogyan élünk, az életmódunk megváltozása, az vajon milyen hatással van a fogágybetegségekre, és az elmúlt évtizedekben van erre bármilyen kimutatható tendencia?
Ez egy kiváló kérdés. Én nem olvastam ennek így kifejezetten utána, hogy most így az évek évtizedek változása során milyen változás jött be a fogágybetegségek terén, de én úgy gondolom, hogy nagyban nem befolyásolódott ez az egész dolog, magyar tanul kifejezve. Egyrészt azért, mert a rohanó világban főleg városiasabb életmód, internet, tévé, edukáció, azt tudom mondani, hogy valószínűleg az emberek edukáltabbak és jobban tudnak mondjuk a szájhigiénére odafigyelni. De másik részről pont a rohanó világ miatt a stresszhormonoknak a szintje, dohányzás, étkezés, finomított ételek, stb. Ez pedig pont az ellenkező hatását éri el. Szóval konkrét információval nem tudok szolgálni, de véleményem szerint ez valahol egál-egál van. Egy javult is a helyzet, de bizonyos szempontból romlott is, szóval maga az összszázalékos előfordulás az, én úgy gondolom, hogy nagyon hasonló, mint ami korábban volt, korábban évtizedekkel ezelőtt.